A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján.
Magyar erdők mélyén fehér lángok gyújnak, boldog őzsébre metélyi imára vonulnak. Boldog őzséb áldott atyám, keseredve kérünk, gyűjtsed össze imádságra.
A fellendülés útján. Pécsett minden törekvés arra irányult, hogy az újoncoknak és a kispapoknak a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítsunk a pálos szellem minél tökéletesebb elsajátítása érdekében. Az eddigi tapasztalatok fényesen igazolták, milyen lényeges összefüggés van a külső körülmények és a benső fejlődés között. Ezért a vezetőség azon volt, hogy teljesen eltávolítsa mindazokat az akadályokat, amelyeken addig oly sok hivatás hajótörést szenvedett. Elsősorban az egészségügyi problémákat kellett megoldani, nem csak a lakást illetően, de az ellátás szempontjából is. Az első hónapokban sajnos mindkét szempontból sok hiány mutatkozott. Maga az épület a nemrégen befejezett átalakítási munkálatok következtében nem volt egészségesnek mondható. A falak még frissek, nedvesek voltak. A téli hónapok alatt nem száradtak ki kellőképpen. Éppen ezért a folytatólagos építkezési munkákat most már kora tavasszal kezdtük meg, hogy az új épületrész kellően meg is száradhasson őszig. A ház körül elterülő két holdnyi szőlő a ház lakóinak nyáron át és ősszel friss gyümölcsöt biztosított. Abban az időben azonban a szőlőgazdálkodás nem fizetődött ki. A rendben nem volt szokásban a bor gyakori élvezete, annak mindennapi használata ellen határozatot is hoztunk. Így a pécsi szőlő bőven ellátta a kolostort. A létszám növekedésével azonban érezni kezdtük a gyümölcs hiányát, különösen akkor, amikor a templom építése során a gyümölcsös legértékesebb része beépített területté vált. A gyümölcsfák egy része is kiöregedett, kevés termést hozott. Ezért azt a gondolatot vetettem fel, hogy a gyümölcsös részt, esetleg az egész szőlőt használjuk ki intenzívebben új gyümölcsfa csemeték ültetésével. A megejtett számítások szerint 600 csemete elültetése a szőlőt nem fenyegetné, viszont gyümölcsellátásunk terén lényegesen nagy segítséget jelentene. Pénzünk azonban nem volt. Nem az első, de nem is az utolsó eset volt ez. Ezért a városhoz, a megyéhez és a püspöki kertészethez fordultunk segítségért. Mindhárom helyen nagy megértéssel és előzékenységgel találkoztunk, és az ő segítségükkel sikerült is tervünket megvalósítani. Veteményes kert létesítésére nem volt alkalmas helyünk, ez szükségletünket azonban a püspöki kertészetből fedezhettük, ahol a püspök úr jóságából messze menő kedvezményeket élveztünk. Állatállományunk is szépen növekedett, a szakács testvér Fráter Leó ügyessége és nagy hozzáértése révén. Pécsi házunk igen sokat köszönhetett testvérünknek, aki úgy szakácsművészetével, mint az új testvéreknek a főzés tudományába való bevezetésével nagyban hozzájárult a ház egészségügyéhez, sőt, jó szelleméhez is. Kiválóan értett a takarékoskodáshoz és a kevésnek gazdaságos beosztásához, ami nem minden férfi szakácsnak tulajdonsága. A munkában nem kímélte magát, de a mellé beosztott testvéreket is megtanította komolyan dolgozni. A henyélést nem tűrte. Sajnos később idegkimerültség és lelki zavarok jelei mutatkoztak nála. A folytatólagos építkezési munkálatok tehát kora tavasszal megkezdődtek, s az egész ház segítőtestvérek, kispapok válvetve dolgoztak, hogy nyár elejére teljesen elkészüljenek az új testvérek befogadására. A munkálatokkal a kitűzött időre el is készültünk. A ház készen állott, a gazdaságot kibővítettük, megvolt az alap, amelyre már lehet jövőt építeni. Az új testvérek június végén és július elején vonultak be. Az úr 1935. évét éljük. Július 1-én püspök úr engedélyével felszenteltük a kápolnát, és ezzel a második emeletet is átadtuk hivatásának. Mindenkit eltöltött a felszabadulás érzése. Az új kápolna tágas, padok is vannak benne, áhítat kell több, mint az eddigi volt. Innen, ebből a kis kápolnából indulnak ki azok a szálak, amelyek a most érkezőket majd olyanokká alkotják, amilyen a ház ura, az Úr Jézus. Az innen kisugárzó erők állítják majd be őket a nagy király s a rend szolgálatába. Szívesen keresték is fel a testvérek. Korán reggel már ott térdeltek, hogy elsőnek köszöntsék a mestert. Napközben, a munkazajában, vagy az esti félhomály hangulatos perceiben mindig lehetett találni valakit, aki a hivatással járó első nehézségek leküzdéséhez itt merített erőt. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy itt kezdődött annak a bensőséges családi köteléknek a kiépítése, amely a kis pécsi pálos családot áthatotta. A testvérek különböző vidékekről származtak, de rövidesen kialakult közöttük az a családias együttérzés, amely a munkát kellemessé tette és megkönnyítette számukra. Ez a családias együttérzés a novíciátus további folyamán még bensőségesebbé vált. Talán ez a legjellemzőbb vonása az akkori újonc családnak. Július 25-én Szent Jakab napján öltöztek be az új novíciusok. Öten voltak kispapok, ketten segítő testvérek. Ősz felé még három kispap öltözött be, s így a novíciátusban a régiekkel mintegy 12-en voltak. Kezdetnek egészen tekintélyes szám. Ó, bár maradnának meg mindannyian, és tartanának ki mindvégig. És megmaradtak. Szinte példa nélkül áll a rend történetében, hogy mindannyian kitartottak hivatások mellett, s a novíciátus igen komoly életiskola lett számukra. Természetszerűen itt is megzavarta néha-néha az összhangot idegeskedés vagy nézeteltérés. Mégis a társaságot röviden példásnak lehet mondani. Komoly, megfontolt, a rendhez ragaszkodó, feltétlenül jó akaratú fiúk voltak. Egymás között igen jó barátságban és testvéri szeretetben éltek, kifelé egységesen a pálos szellemet ápolták és árasztották, igen jó hagyományokat hagyva az elkövetkezendő generációknak. A nagy út elején álltak még, szívüket még nem zavarták meg a későbbi nehézségek. Novíciátusuk nem a legkönnyebb időszakra esett. Már jelölt korukban igénybe kellett vennünk fizikai erejüket, a templomépítéshez szükséges anyagok rendezésénél. Később is sokat segítettek a külső munkában, amely mindig bőven adódott hol a kertben, hol bent a házban. Ez azonban nem zavarta meg őket, sőt, örültek a változatosságnak, és szívesen mérték össze erejüket bárminő munkában. A hegyi séták nagyon gyakran azzal végződtek, hogy a mecseken lévő építési anyagot, köveket segítettek felrakni a kocsikra. Így segítették, gyorsították a munkát. S míg a külső templom anyagát egybehordták, nem feledkeztek meg a belső templom, a lélek templomának építéséről sem. Ákos testvér nem mindennapi fizikai ereje igen hasznosnak bizonyult. A nagyobb köveknél, melyekkel a testvérek nem tudtak megbirkózni, mindig felhangzott a segélykiáltás. Ákos testvér! Ákos testvér! S ő izzadtan, szuszogva, de mindig nevetve látott hozzá, hogy a makacsul mozdulni nem akaró jószágot kimozdítsa helyéből. Így közös erővel sokszor több mázsás kő is felhengeredett a kocsira, alapkőnek, amint elnevezték. Később, amikor ezek a kövek már bekerültek a templom falaiba, sokszor kerestük, vajon melyik lehet az, amelyet annyi fáradtsággal emelgettünk kocsira fel és kocsiról le. A sok mozgás, fizikai munka, a gyakori séták, a mecsek pompás levegője, és nem utolsó sorban a vitamindús, változatos konyha nagyszerűen ápolták a testvérek erejét és vidámságát. Minden rekreáció, közös munka vagy kirándulás nagy vidámság jegyében folyt. Szinte sugárzott a jókedv. A kis csapat több tagja kiváló humorérzékkel rendelkezett, ez nagyban hozzájárult a hangulat emeléséhez. Az időnként megrendezett házi ünnepségek, Mikulás est, farsangi móka, névünnepek élénkítették az amúgy is változatos életet. Ezek a külső adottságok kedvezően befolyásolják a lelki élet kifejlődését is. Könnyebben sikerül így elsajátítani a lelki élet szükséges alapjait, mélységeit. Az előadások, a szentmisék, litániák és egyéb szertartások, ájtatosságok lassan elfeledtetik a novíciussal a külső élet zaját és önmagára, lelkére utalják őt. A testvérek közül többen jó hanganyaggal rendelkeztek, ezekből kis énekkart alakítottam. Az énekkar vezetését később kitűnő zenészünk Páter Gyéresi Ágoston vette át, aki ez év novemberének első napjaiban a jezsuita rendből lépett át rendünkbe. Naponta csak úgy zengett a kis kápolna a testvérek énekétől. Nagyon kedvesek voltak a vasárnap délutáni litániák. A mecsekre kirándulók sokszor gyönyörködve álltak meg az úton, és figyelték a kápolnából kiszűrődő, erőteljes férfi hangokat, kíváncsian tekintgetve fel az ismeretlen fehér ruhás pálosok elrejtett életére. A külső világ csak ennyit láthatott, illetve hallhatott a pálos életből. Az esti rekreációk hagyományszerűen Mária énekkel fejeződtek be. A csengő hangok betöltötték a kisvölgyet, áhítatot keltve a közeli villák lakóiban. Többen e villák lakói közül maguk mesélték el ezt nekem, köztük a város akkori protestáns polgármestere, aki a szomszédságunkban lakó leányát látogatta meg, s mint igen kedves, szép élményét emlegette a pálosok esti énekét. Talán éppen ennek az élményének köszönhetjük, hogy egyik legnagyszerűbb jótevőnk lett. Fel kell itt jegyeznem a lelkes kis énekes gárda tagjait. Alfonz, Jenő, Ignác, Dénes, Ákos, Ferenc, Julián testvérek.
Es ist
Páter Ágostonnal harmadik papot kapott a ház. Nagy segítség volt ez, mert Páter Kálmán egészségi állapota erős kíméletet igényelt, bár akkor még mindenből teljes erővel kivette a részét. Érett, megfontolt tanácsaival, az újoncoknak tartott humoros előadásaival, s a lelkipásztori munka minden ágában segítségemre volt. De gyenge, beteg szíve, néha-néha felmondta a szolgálatot, ágyához szegezte. Ilyenkor úgy a belső, mint a külső munka végzésére egyedül maradtam. Ez pedig már túl sok volt. Nagy öröm volt tehát az új papa novíciátusban, aki ugyan a szentmise elmondásán kívül más papi munkát nem végezhetett, de jelenléte az újoncokra igen jó hatással volt. Nagy nyelvtudását és írói készségét sietve kihasználtam, és lefordítattam vele a világhírű Hámon francia nyelvű elmélkedéseit, hogy ezzel biztosítsam a pálos kolostorok egységes elmélkedési anyagát. A rend mintegy hagyományszerűen használja valamennyi kolostorában ezeket az elmélkedéseket reggeli anyagul. E munka befejezése után Páter Ágoston lefordította Szent Ágoston atyánk reguláját és az új pálos konstitúciókat, mert ezeknek eddigi fordításai eléggé hiányosaknak bizonyultak. Anyagi nehézségek eddig még meggátoltak abban, hogy a műveket kinyomtathassuk, de több példányban készültek, s így mindhárom kolostornak jutott egy-egy példány. A latin nyelvben gyengébbek részére rendszeres alkalmat adtunk, hogy a hiányokat pótolhassák. Leggyakrabban a Zsolozs Maleckijének fordítása szolgálta ezt a célt. Minden novíciátusnak célja az aszketikus és szerzetesi nevelés mellett feltárni az újoncok előtt a liturgikus év bő tartalmát, s így ismertetni meg az újoncokkal azt a szellemet, melyet egyesek így fejeznek ki, Sentire cum ecclesia, együtt érezni az egyházzal. Szent rendünk mindig különös figyelemmel fordult a liturgia felé, s ma is fegyelemmel kíséri a külföldön oly szép virágzásnak indult liturgikus mozgalmakat, és amennyiben módjában áll, igyekszik azt a maga hatáskörében is megvalósítani. Ez az elgondolás vezetett abban is, hogy Belgiumból meghozattam a bencések által kiadott Liber Usualis könyveket, amelyek segítségével az újonc a liturgikus ének nyomán még közelebb jut a szent idők lelkéhez. Azok az ősi szép dallamok már nem egy lelket vezettek vissza az igazi egyházba, s a benne élőknek táplálékot és megnyugvást jelent. A pálos hivatás Magyarországon leggyakrabban a dicső múltra való visszaemlékezésben, s az ahhoz való ragaszkodásban gyökerezett. A pálos rendnek bizonyos nemzeti jellege van itt. Szállóige lett, hogy az egyetlen magyar alapítású rend. Történelme szorosan összeforr a nemzet történelmével, s szinte érthetetlen az egyik a másik nélkül. Pécset nagyszerű alkalom kínálkozott az ősi szellem ápolására. Novícius házunktól gyalog 3 órányira a Szentjakab hegyen találhatók a Bertalan pécsi püspök által alapított első pálos kolostor romjai. Innen indult ki az a hódító szellem, mely a remete életből közös rendi életet teremtett, hogy az egész magyar földet, később egész Európát meghódítsa, majd Palesztinába, a Szentföldre, és Dél-Amerikába is eljusson. Hatalmas erő lehetett ez, mely évszázadokon át volt a kultúra zászlóhordozója, terjesztője, a magyar nép tanítómestere. Nem kellett mást tenni, csak elvezetni a novíciusokat a forráshoz, a romokhoz és annak környékére, ahonnan származunk, és ahol minden kődarab a dicső múltról mesél. Ki is használtuk az alkalmat. A nyár folyamán majdnem minden hónapban egész napos kirándulásokat rendeztünk a Szent Jakab-hegyre, a pálos romokhoz. Tulajdonképpen ezek már nem is az eredeti pálos romok, de maga a hely sugározza azt a tiszta, elvonult, Isten közeli pálos múltat, melyet tele tüdővel szívtunk ott magunkba. A pálos himnusz, ó szeretet, ó szent szeretet népe, vagy a remete szent Pál, mi gyermekeid hangja mellett közeledtünk a szent hely felé. A novícius mester rövid történetet mondott el a múltból, majd imádság és ének fejezte be a kirándulás komolyabb részét. Ezután sor került a játékra, vidám beszélgetésre és nem utolsó sorban az elfáradt testnek földi jókkal való betöltésére. De a játék, a vidámság mellett is mindig maradt valami komolyság a hangulatban. A történelmi múlt, az Isten közelség varázsa ott lengett a hegytető szelíd szellőjében, s az évszázados fák leveleinek sejtelmes suttogásában. Lépten nyomon a régi pálos szellem nyomaira bukkantunk. A régi keresztút romjai, mint közös erőforrás, amelyből valamikor ők is merítettek, a gazdasági berendezések nyomai a kultúra hivatott zászlóhordozóiként mutatják be a régi pálosokat, akik a kor igényeihez mindenkor úgy alkalmazkodtak, hogy rendi szellemüket soha nem érhette veszély. A régi halastó mellett szelíd gesztenyefa áll. A hozzáértők több évszázadra becsülik korát. A törzs hatalmas és erős. Minden viharnak ellenáll. Lomb koronája nincs. Hatalmas, száraz ágak égtelenkednek rajta. Levelei nincsenek, de egy kis ága zöld. A nagy törzsön újrahajt, virágzik. Minthogyha a magyarországi pálos rend szimbóluma volna. Az ősi törzs az eltörléssel, mint egy kiszáradt, s úgy gondolnánk, halott. De benne van az éltető szellem. Ez táplálja majd az új sarjadékot. A lengyelországi kiság biztosította az élet folytonosságát, s most új fejlődésnek indulhat az ősi szellem viharvert törzsén. Abból új életre, új hódításra indul az örök eleven törzs, a pálos szellem. Így néztek fel a magyar fiúk, az új pálos generáció a fára, s benne saját szimbólumát látta az újra sarjadó kis pálos család. Minden kirándulás nem csak felüdülést jelentett, de a nevelés komoly tényezőjévé is vált. A világtól való elzárkózottság igen nagy előnyt jelentett ennek a csoportnak. A fogadalmasok ugyan érintkeztek a szemináriummal, de a lehető legteljesebben elkülönültek a novíciátustól. És ez nem csak elv volt, hanem valóság. Az előző évi izgatás és uszítás teljesen elnémult. Az isteni kegyelemmel közreműködve talán ennek köszönhetjük, hogy ebből a csoportból kevesen maradtak le az újonc év folyamán.
A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A hetedik rész hangzott el. Hangmester Geracsilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Kedves hallgatóink! Márfi Gyula, nyugalmazott veszprémi érsek gondolatait hallják.
Kedves hívő testvérem, Mária Rádió kedves hallgatói, hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a Mária Rádió az egy non-profit intézmény, tehát az alkalmazottai azok ingyen végzik a munkájukat, de ugyanakkor viszont egy rádiónak a működtetése az pénzbe kerül, nem is kevésbe. Tehát azért rászorul a Mária Rádió is a kedves híveknek a nagyjákű adományaira. Egyébként is ugye hát a nagybőlt az kell, hogy a jó cselekedeteknek és az adományozásnak a ünnepe is legyen. A Mária Rádió az egy, mondhatjuk azt, hogy nem lélekben, hanem egyébként szegény intézmény. Tehát a Mária Rádiót támogatjuk, azzal biztosan Istennek tesztő cselekedetet hajtunk végre. Kérem a kedves híveknek, a kedves hallgatóknak a megértését és a támogatását.
Márfi Gyula, nyugalmazott veszprémi érsek gondolatait hallották. Műsorvezetőket keres a Mária Rádió napindító műsora. A hét minden napján hallható napindító műsorunk olyan önkéntes műsorvezetőket keres, akik szívesen részt vennének egy élő reggeli magazin műsor szerkesztésében és vezetésében. A műsorban hírek, hasznos információk, élő telefonos interjúk és programajánlók mellett helyet kapnak imádságok, beszélgetések és tanúságtételek is, valamint sok zene. A Mária Rádió a napi kiemelt témáihoz reggeli magazin műsoraival is kapcsolódhat. Így várjuk nyugdíjas egészségügyi végzettségű személyek, egyetemista fiatalok, hitoktatók, nyugdíjas hitoktatók, illetve teológiai végzettségű személyek jelentkezését is. Feladatok. 7 óra 5 perc és 8 óra 25 perc közötti műsoridő kitöltése, értékes és érdekes tartalommal, heti egy alkalommal. Telefonos és vagy élő interjúk szervezése. Információgyűjtés a nap legfontosabb eseményeiről, történéseiről. Várható programok beharangozása és hallgatói hozzászólások fogadása. Ha elhivatottságot érzel magadban, hogy a nap leghallgatottabb idősávjában a te hangod szóljon a 88.8 rádiófrekvencián, jelentkezz a keresztes.szilvia@mariaradio.hu e-mail címen.